Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Az előző adásunkban a műsoridőnk rövidnek bizonyult, és nem tudtunk kitérni a tőkepiacokkal kapcsolatban a hazai részvénypiacra és részvényekre. Hogy látja ezt Móricz Dániel alapkezelői szemmel? Az első részben ezt a beszélgetést hallhatják. Ezt követően pedig műsorunk folytatásában a jelentését frissen közzétévő prémium kategóriás Waberer-szel foglalkozunk. A részvények nagyon jól teljesítettek az előző egy évben.
Ez még mindig a prémium kategória.
Vendégünk a stúdióban Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A Bux Index nem csak hogy csúcson van, hanem az egyik legjobban teljesítő részvénypiac is volt a világon a tavalyi évben, egyébként a lengyel piaccal együtt. Hogy látjátok, hogy a tavalyi nagyon jelentős 50% körüli emelkedést követően van-e fundamentális szempontból még további tere az emelkedésnek?
Ja, nem érdemes önmagában a 2023-as évet nézni, mert a 2022-es évben meg a mi régiónk, benne a magyar piac volt az egyik legrosszabbul teljesítő index a alapvetően a háborúnak köszönhetően. Hogyha ezt a kettő évet egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ami esés volt 2022-ben, az törölték le a piacok 2023-ba. Hogyha egy kicsit így távolabbra nézünk, akkor 2019 végén az utolsó ilyen békeévnek nevezhető esztendőnek a végén, ahhoz képest a Bux körülbelül most ilyen 45%-kal van magasabban, ugye ez egy total return index, tehát ez magába foglalja a kifizetett osztalékokat is, és egyébként volt 46% körüli pénzromlás Magyarországon, tehát ennyi volt a kumulált infláció. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy nem lett feltétlenül drágább a Bux. Sőt, hogyha azt nézzük, hogy fura módon, de egyébként ez az időszak alapvetően óriási profit növekedést eredményezett a buszot alkotó vállalatok többségénél, akkor azt lehet mondani, hogy hát a jelenlegi vagy az elmúlt egy év eredményére vetítve most még kifejezetten olcsónak is lehet nevezni a magyar részvénypiacot. Egyébként nem csak a magyar részvénypiacra igaz ez. Volt egy nagy profit boom itt a háborút övező években, de alapvetően a költségvetési stimulusoknak köszönhetően globálisan is. Persze az a kérdés, hogy ez a profitabilitás, ami most van a magyar részvények esetében, ez mennyire maradhat tartós. Nyilván itt nagyon nagy szerepe van alapvetően az OTP-nek meg a MOL-nak. Mint hogyha egy olyan világba mennénk, ami tartósabban magas inflációt és magasabb kamat környezetet hozhat, és nagyobb geopolitikai feszültségeket, ami mondjuk magasabb olajárakat, esetleg nagyobb finomítói marginokat is eredményezhet. Tehát nem biztos, hogy ez a profitabilitás, még hogyha romlik is, nagyon-nagyon sokat fog esni. Tehát e tekintetben azt lehet mondani, hogy a magyar részvénypiac nem kifejezetten olcsó sem már, de egyáltalán nem nevezhető drágának. A holdalakvezetőben sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan érdemes nézni az árazottságot, és nem feltétlenül az elmúlt egy év profitját kell nézni, mert a vállalati nyereségekben nagy hullámhegyek, nagy hullámvölgyek szoktak előfordulni. Meg szoktuk nézni az elmúlt hosszabb időszak, mondjuk 10 évnek a profit alakulását. Ha annak az átlagát nézzük, az úgy kisimítja ezeket a hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Persze ezt inflációval korrigálni kell, és ugye, hogyha azt nézzük, hogy a mostani árak hogyan viszonyulnak az elmúlt 10 év átlagos inflációval korrigált eredményszintjéhez, akkor mondjuk a magyar piac egy ilyen 12-es úgynevezett Schiller paperen forog, aminél volt már olcsóbb egyébként a magyar részvénypiac, de egyáltalán nem nevezhető extrém drágának. És akkor van még egy gondolat, ami így a magyar részvények mellett szól, nem feltétlenül rövid, hanem hosszú távon. Ez a kérdés, hogy az egész Közép-Kelet-Európára igaz ez, hogy milyen gazdasági környezet lesz a következő néhány esztendőben. És azért azt gondolom, hogy most egyre inkább olyan a helyzet, hogy a költségvetések egy ideig még tartósabban lazák maradhatnak. Nem csak Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, de egész Európában, az Egyesült Államokban is, mindaddig, amely egyébként a kötvénybefektetők ez ellen nem tiltakoznak, és nem mondják azt, hogy ők csak magasabb kamatok mellett hajlandóak finanszírozni az adósságot. Na most, hogyha van egy ilyen lazább költségvetési helyzet, az azt jelenti, hogy valószínűleg ez egy ilyen magasabb nominális GDP növekedés, tehát nagyobb inflációt jelentő környezet, és ebben az esetben pedig általában a reál eszközök, ilyenek a részvények jobban szoktak teljesíteni. És nyilván probléma és kockázat, hogyha egyébként a költségvetéseket ki kell igazítani, mert honnan kell elvenni pénzt, hát onnan, ahonnan lehet, ahol sok profit keletkezik. Ráadásul azért a magyar gazdaságpolitika az elmúlt esztendőkben elég aktívan gyakorolta ezt, hogy alapvetően nem direkt módon a szavazókat, nem a lakosságot terhelte az adóztatással, hanem közvetetten jutott el ez a magasabb adóteher, magasabb infláció formájában a lakossághoz, tehát a vállalatokkal fizetette meg. De hogyha tartósabban lazák maradhatnak a költségvetések, az azt jelenti, hogy egyébként csökkent annak a kockázata, hogy elvegyék a vállalatoktól a profitot. Összefoglalva ezt a gondolatmenetet, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül most kell minden pénzt részvénybe tenni, de valószínűleg egy olyan helyzetet látunk, amikor hosszú távon több ráleszköz, több részvényt kell tartani, és nem nevezhető kivetten drágának a magyar részvénypiac.
Ha meg tudjuk tenni, akkor a hazai blue chipeken egyesével szaladjuk végig, hogy ugye utaltál itt már a különadókra, vagy extra profitadókra, hogy ennek a kockázatát most azt látjátok, hogy mérséklődött. Bennem azért felmerül az is, hogy ez az orosz-ukrán háború tart még, de akkor ezek szerint olyan, amikor elindult ez az egész, akkor túlságosan megijedtek a befektetők, tehát az is egy extrém szenárió lehetett. Hogy néznek ki a blue chipek a kilátásokra gondolva?
Nem biztos, hogy egyébként feltétlenül kiáraszták a kockázatokat, tehát például a lengyel részvénypiac, amelyik globálisan az egyik legolcsóbb részvénypiac, ott azért szerintem még komoly diszkont van a cégek árazásába, alapvetően szerintem a háború miatt, és ebben azért történhet javulás, ugye a nagy alapkezelők egyébként úgy tudom, hogy még átlagosan egy kicsit alulsúlyozzák a lengyel részvényeket, annak ellenére, hogy ez egy nagyon jó gazdasági növekedési kilátásokkal rendelkező ország, és kifejezetten nyomott árazottság mellett. De visszatérve, magyar blue chipek, valójában, ha egyesével nézzük, mindegyik nagyon-nagyon alacsony árazási szorzón forog, és hogy mindegyik profitabilitásá esetén van valami magyarázat, hogy ez miért nőtt, miért ugrott meg az elmúlt években, a kérdés az, hogy ebből mennyi maradhatott, és mennyire maradhat ez megtartósan. Kezdjük ugye a legnagyobbal az OTP-vel, ami alapvetően hozta a várakozásokat. Azért egy tartósan magasabb kamatkörnyezet, egy olyan banki operációnak, ahol azért jóval több betét van, mint amennyi hitelt nyújt, azért az egy kedvező helyzet ahhoz képest, mint hogyha nem lennének kamatok. Tehát, hogyha a nagyon alacsony kamat környezettől elbúcsúztunk, akkor nyilván valószínűleg tartósabban magasabb profitabilitásra képes, nem csak az OTP, hanem az összes régiós vagy nyugat-európai bank. Most jelen pillanatban elemzői várakozásokkal számolva 5-ös péperen forog körülbelül az OTP, tehát azért ez nem nevezhető drágának. És van egy olyan érdekes helyzet, hogy szerintem a 2008-9-es válság után a pénzügyi szektor szabályozása nagyon szigorúvá vált, és most már ez a többedik hullám, inflációsok, energiaársok, Covid, amikor az látszik, hogy a kereskedelmi bankok hitelportfólió nem romlik annyira el. Tehát sokkal kevésbé romlik, mint amennyire tartottak. Egyrészt valószínűleg óvatosabban is hiteleztek, valószínűleg lehet, hogy időben megképeztek több céltartalékot, és azért ez egy fontos dolog, hogy egy inflációs környezet az ilyen szempontból jobb a bankoknak, mint egy deflációs környezet, a hitelportfóliójuk megtérülése, vagy visszanemfizetési kockázatai sokkal alacsonyabbak egy ilyen környezetben. A Magyar Telekommal folytatnám, ugye gyakorlatilag ez a részvény emelkedett a legtöbbet az elmúlt egy évben, a nagyok közül. Itt szerintem sokáig nem foglalkozott a piac azzal, hogy igenis van árazási ereje a Magyar Telekomnak. Ugye egy olyan szolgáltatást nyújtanak a távközlési szolgáltatók, amelyik lényegében a hétköznapi életünk elengedhetetlen részévé váltak, és ehhez képest a fogyasztói kosarunkból nagyon-nagyon keveset kell költeni erre, és előbb-utóbb el is kezdtek élni a távközlési cégek Magyarországon ezzel az áremeléssel. Volt ebben egy olyan helyzet, hogy a Digi kiszállt, eladta magát, és ezáltal tulajdonképpen olyan szereplők kerültek domináns pozícióba, akiknek például a Digi megvásárlása kapcsán is érdemes volt inkább a profitabilitásra törekedni és árat emelni, és a Magyar Telekom ebben a helyzetben egy nagyon kedvező piaci helyzetben volt, és ki is használta a lehetőséget, ugyanúgy, mint a többi távközlési szolgáltató emelte az árait, és miután a szektoradók is folyamatosan kivezetésre kerülnek, Magyar Telekom esetében is el lehet mondani, hogy idén akár mondjuk fog csinálni 140 forintos egy részvényre jutó eredményt. Ha ennek várhatóan mondjuk a 70%-át kifizeti, az egy elég komoly osztalékhozam, és ez jövőre távközlési adó kivezetésével, szektoradó kivezetésével még tovább nőhet. Ugye Richter profitabilitását illetően van most egy következő néhány évre jellemző megugrás, ami miatt valószínűleg egy kicsit relatíve olcsóbbnak tűnik a cég, mint ami a mondjuk a nagyon hosszú távú kilátásokat tekintve elmondható volna. A Vraylar értékesítése most fut föl az Egyesült Államokban, és ez nagyon jelentős kontribútor a profitabilitásához. A Richter is bőven egy számjegyű paperen forog ebben a környezetben. Egy gyengülő devizakörnyezetben szintén az egy vonzó ráleszköz, amelyiknek alapvetően jelentős deviza árbevétele van. És végül a MOL a sok szektoradó ellenére szerintem a sokak által várthoz képest tartósabban magas finomítói marginokból tudott profitálni. Úgy tűnik, hogy a orosz feldolgozott termékek kiesése a piacról így egész Európában egy ilyen tartósabb, magasabb finomítói margin környezetet eredményezett, és azért ez jó hír a MOL-nak. Nyilván nagyon fontos látni azt, hogy a magyar részvények kifejezetten olcsók akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy az állami beavatkozás minimális lesz ezek esetében, de azért, ahogy az elmúlt néhány év is rávilágított, nem ez volt a helyzet, és ez egy kockázati faktor, amit be kell építeni az árakba. Tehát az, hogy egyébként olcsó a piac, az nem ok nélkül olcsó, azért mert nem lehet tudni, milyen döntéseket fog hozni a szabályozó, akár adóztatás, akár versenypiaci helyzet, akár egyéb tekintetben.
Az állami beavatkozás mellett öngólt is tudnak lőni a menedzsmentek, és a Telekom esetében mondhatjuk, hogy a ti aktív részvényesi részvételeteknek is köszönhető részben, hogy a tőkeallokáció az jelentős javulást mutatott az elmúlt években. Hogy látod, hogy van-e a magyar piacon, vagy akár a régiós piacon más olyan vállalat, ahol jelentősen szuboptimális a menedzsment tőkeallokációs stratégiája, és vannak-e olyan vállalatok, ahol jelentős tere van etéren a javulásnak?
Ugye nekünk egy elég nagy elemző csapatunk van, akivel alapvetően a közép-kelet-európai régiót, de néha Nyugat-Európát is próbáljuk nézni, és nyilván azt látjuk, hogy a nagyon nagy cégek esetében azért a piac, a külföldi szereplők nyomása általában kikényszeríti azt, hogy történjen változás, kivéve persze, hogyha az állam a legnagyobb részvényes, mert ott ugye nagyon nehéz ezeket átnyomni. Mi alapvetően ilyen kisebb kapitalizációjú cégekre fókuszálunk, azt látjuk, hogy itt lehet olyan félárazás, amit a piacok nem vesznek észre, nagyon sokszor abban a hibába esve, hogy a rövid távú eredményekre fókuszálnak. Most így konkrétan nem is szeretnék mondani, hogy van-e ilyen részvény, de valójában mi akkor szoktunk ebbe belefogni, ha már egy kellően nagy pozíciót kiépítettünk egy részvényben, és azt látjuk, hogy egyébként lehetne ezt javítani. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen részvényeket vásárolunk, hanem azt jelenti, hogy amikor egy olyan tulajdonosi szerkezet van, amikor ezen lehet változtatni, akkor érdemes ebbe belefogni. Ha így általános irányt kell megfogalmazni, akkor mi mindig sokkal jobban szeretjük azokat a vállalatokat, amelyeként veszik vissza a saját részvényeiket, hogyha azokat olcsónak gondolják. Ugye sokszor a vállalatok beleesnek abba a hibába, vagy a menedzsmentek, hogy ők szeretnek növekedni és terjeszkedni, és új beruházásokat végrehajtani, és sokan meglepődnek, amikor föltesszük azt a kérdést, hogy ahhoz képest, hogy egyébként megvesznek egy versenytársat másfélszer akkora árazással, mint ami ők korognak a tőzsdén, nem a saját részvényeiket viszik vissza, amit ráadásul biztos, hogy sokkal jobban értenek és ismernek, mint a versenytársukat. Azt látjuk egyébként, hogy ez a részvény visszavásárlási aktivitás, ez Nyugat-Európában elkezdett emelkedni, tehát az, amiben mondjuk Amerika nagyon komoly versenyelőnyt élvezett, igen, Nyugat-Európában és Japánban is elkezdett ez javulni, sokkal többet költenek már a vállalatok részvény visszavásárlásra, ami azt jelenti, hogy idővel a piac, legyen az más szereplő, legyen a szabályozó, mint mondjuk Japánban, vagy legyen az olyan kicsi szereplő, mint mi néha ki tudja ezt kényszeríteni.
Sokan szembesültek jelentős állampapírpiaci kuponkifizetésekkel, de hát például májusban is lesznek lejáratok, és közben aki pedig figyeli a részvénypiacot, a részben látja ezeket a csúcson lévő indexeket, de ugye nem csak a blue chipek teljesítettek a magyar piacon jól, többek között az Autovallis, a Dunahouse szárnyalt, de hogyha hosszabb távra tekintünk vissza egy Alteo mondjuk, 10 év alatt nagyjából 10-szerezni tudott, de volt olyan időszak, amikor a Masterplast viszonylag rövid időn belül 5-szörözött, 6-szorozott. Láttok-e ilyen jó lehetőségeket még mindig a piacon? Ugye a blue chipekről beszéltünk, de akár a kevésbé likvid vagy méretben kisebb kategóriában, akár régiós vizekre is evezhetünk, hiszen ti a régiós piacoknak is szakértői vagytok, egy diverzifikált portfóliót tartotok.
Tehát mennyire maradtak még ilyen gyöngyszemek, tudnak-e ezzel esetleg valamit kezdeni azok a befektetők, akik mondjuk nem a fix MÁP-nak a jelenlegi évi 7%-os hozamára szavaznak?
Abszolút, abszolút vannak ilyenek, tehát az a típusú részvény, amit mi deep value-nak nevezünk, tehát nagyon olcsón árazott, azok között egyébként nagyon sok gyöngyszem van, és mindig van valami oka, hogy miért, mert vagy olyan piacon forog, hogy nagyon nehéz hozzáférni, vagy azért, mert a mostani eredmények elfedik azt, hogy potenciálisan milyen eredménytermelő képessége van. A magyar piacon azt gondolom, hogy a sok egyébként jól teljesítő blue chiphez képest, és nem blue chiphez képest is, tehát a kisebb cégekhez képest, most az elmúlt időszakban lemaradt a Graphisoft Park teljesítménye, amiben mi egyébként már nagyon régóta részvényesek vagyunk, és egy nagyon jó és jól menedzselt vállalatnak gondoljuk. Nyilván az emelkedő kamatkörnyezet nem tett jót az ingatlanos cégeknek. Azért a jelenlegi árazottság az olyan, hogy lényegében a telkeket leválasztva 2000 euró alatti négyzetméter áron van beértékelve a Graphisoft ingatlan portfóliója, amit hát mindenki össze tud hasonlítani azzal, hogy ez egy nagyon jó lokációjú ingatlan portfólió, lényegében mindenki össze tud hasonlítani azzal, hogy egyébként ő, amikor szeretne Budapesten lakást vásárolni, mennyibe kerül egy négyzetméter, illetve mennyibe kerül megépíteni egy négyzetmétert. Ennyiből nem lehet egyébként szerintem megépíteni. De ha Magyarországról kitekintünk, azt gondolom, hogy a Digi például Romániában egy kifejezetten olcsón árazott cég, pont részben olyan okok miatt, ami miatt a Magyar Telekom is olcsón árazott volt egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, mert a Digi óriási piaci részesedéseket szerez, technológiai előnye van, az optikai hálózatot nagyon gyorsan húzza ki kis költséggel, és egyelőre, amíg piaci részesedést próbál szerezni, addig nem nyúlt az áremelés eszközéhez, de előbb-utóbb valószínűleg nem irreális az a feltételezés, hogy pláne egy inflációs világban, pláne amikor ő a legolcsóbb szolgáltató, tehát abszolút megengedhetné magának, akkor előbb-utóbb fog az áremelés lehetőségével élni, és akkor ez nagyon komolyan be tudja javítani az ő eredménytermelő képességét. De vannak egyébként Nyugat-Európában, Dél-Európában is viszonylag olcsó részvények, és van egy ciprusi cég, ciprusi bank, ami például nagyon olcsó, és hát Cipruson nagyon nehéz kötni. Ott is megvan az a magyarázat, hogy Cipruson a broker cégek többsége nem tud kötni, vagy nagyon drágán tud kötni, meg illikvid a piac. Tehát mindig van olyan helyzet, amikor értjük, hogy miért olcsó valami, és türelmesen ki kell ezt várni. Ugye erről szól a befektetés, hogy olcsó eszközöket kell vásárolni, és azoknak a felértékelődésére kell számítani, de ehhez hosszú idő kell és türelem kell, és valójában ez a tanácsunk a befektetőnek általánosan, hogy ne ugráljanak állandóan a befektetések között a múltbeli rövidtávú teljesítmény függvényében, bízanak abba, hogy egyébként egy idő után kijön az érték.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője volt a vendégünk.
Én is köszönöm.
Nagyon jó hétvégét kívánok.
Ez még mindig a prémium kategória.